Jól lét. Egészségvédő magazin a Halas Rádióban.
Köszöntöm a rádió hallgatóit, azokat, akik az elkövetkezendő fél órában velünk tartanak és bennünket hallgatnak. A mikrofonnál Németh Andrea vagyok. Elmúlt heti adásunk témája felnőtt fogápolással volt kapcsolatos, és ezt folytatjuk ma Kajtor Ágnessel. Elsőként a fogkőről, a fogkő eltávolításról beszél nekünk, és szó esik majd a felnőtt fogszabályozásról, és nem utolsó sorban a fogfehérítésről fogunk ma beszélgetni. Köszöntöm a rádióban, és köszönöm, hogy elfogadta újra a meghívásomat.
Én is újra köszöntöm a kedves hallgatókat.
A beszélgetésünket egy igen gyakori problémával kezdjük, ez pedig a fogkő.
A múltkori adásban a fogmosás részleteiről és módjairól beszéltem inkább többet. Most azt szeretném megindokolni, hogy miért nem elég kiöblíteni csak a szánkat, miért nem elég rágógumival helyre tenni a szánk pH-ját, illetve öblítőszerekkel segíteni a leheletünkön. A fogkő képződés előtt a plakról szeretnék beszélni, mert ez szerves része a fogkő képződésnek. A plak a fogakon elhelyezkedő mikróba agregátum tulajdonképpen, tehát lap szerint felszínesen egy sárgás fehér ledörzsölhető és csak ledörzsölhető mikrobák összességéről beszélünk, és el kell különítsük ezt a plakkot az ételmaradéktól, ami jól kiöblíthető. Elkülönítenünk kell az úgynevezett mucin vagy nyálrétektől, ami normálisan is bevonja a fogunkat. Ez a plak, ez az étel maradék és a szánkban található kórokozók összességéből tevődik össze, és amennyiben az egyik alkotó részt, az étel maradékot nem sikerül eredményesen eltávolítanunk, az ott lévő kórokozók győznek, kitapadnak a fog felszínére ezek a maradékok, és a mikróbák elkezdenek benne szaporodni. Az ő bomlástermékük, mérgük, toxinanyaguk az íny szerkezetét, az íny kötőszövetét, az összetartó elemeit, mint a ragasztóit feloldja ezeknek a kötőszöveti sejteknek, és meglazul a fog-íny kapcsolat. Ez azért lényeges, mert hogyha laza lesz, nem tapad jól az íny a fognyakhoz, eláll, akkor még könnyebben kerül be oda kórokozó az ételmaradékkal együtt, és mint egy tasak, benne elhelyezkedik. Hogyha nem mossuk ki a megfelelő irányba ezeket a termékeket, akkor még tovább mélyül ez a tasak, vagyis egyre kevésebb szövet tartja a fogat, és egyre mélyebbre kerül a csontapadás. A plak elhelyezkedése is kezdetben látható, tehát a fog felszínen, a fognyak és az oldal felszíneken észlelhető, és a későbbiekben, ahogy a tasak mélyül, kerül a fog zománc határának a vonalába. Amennyiben ez a lepedék 10-12 nap körülbelül fogmosás nélkül telik el, kikristályosodik, sok alakulnak ki, képződnek a plakban, és kialakul a fogkő. Ennek a fogkőnek a szerkezete rücskös, kristályos, göcsörtös szerkezetű, tehát még jobban kínálja a felszíne magát a lepedék az ételmaradékok megtapadására. Amennyiben ez a fogkő sincs eltávolítva, ezek nőnek, növekednek, 18 héttől fél évig is egyre nagyobbak, nagyobbak lehetnek. Naponta 1/10-15 milligrammot mértek, hogy egy ember szájában tud képződni fogkő. Aztán egyszer egy egyensúly áll be fél év után, ami azt jelenti, hogy letöredezik, új képződik a fognyak mentén, letöredezik, új képződik, de ez már sajnos, ha kinyitjuk a szánkat, jelentősen látszik, mert egy szürkés-sárgás viszkőhöz hasonló képződmény van a fognyakon az íny mentén.
Nyilván ez nem szép látvány. Milyen problémákat okozhat még?
Mivel lejjebb kerül az íntapadás, és így a csontszerkezet is leépül fokozatosan, meglazulnak a fogak. Tehát ebben a stádiumban, ha jön valaki és leszedeti a fogköveit, azt mondja, hogy fölösleges volt jönnöm, mert eddig stabilan álltak, és most meg már mozognak. Igen, mert már ilyen fél éves kezeletlenség esetén már maga a fogkő tartja helyben a fogakat, és nagyon fontos, hogy ezt irreverzibilis, vissza nem fordítható, tehát vissza nem tapaszthatjuk az íntapadást. Ezért mindenképpen a plakkot kell otthon eltávolítanunk, amíg nem képződik belőle kő, hogy minél kevésbé kelljen fogorvoshoz mennünk, és ezt a folyamatot pedig magunk tudjuk kezelni és megakadályozni, hogy ez képződjön. Mivel a kőképződésnek azért több kémiai tényezője van, ezért vannak olyan betegek, akik mindent jól csinálnak, mégis fél év alatt azért jelentős fokkő termelődik a szájukban. Ha ők ezt tudják magukról, akkor fél évente leszedetik, eljárnak fogorvoshoz, meg tudják előzni a foglazulást, illetve a fogak elvesztését.
Most következik pár perc zene, és akkor innen fogjuk majd folytatni Kajtor Ágnes fogorvossal.
Jól lép. Egészségvédő magazin a Halas Rádióban.
Akkor folytatjuk most a beszélgetésünket Kajtor Ágnes fogorvossal. A fogkő képződéséről beszélt nekünk. Halljunk most akkor néhány szót arról, hogy hogyan történik ennek az eltávolítása.
A fogkő eltávolítást depurálásnak hívjuk, ehhez alkalmatos eszközöket pedig depuráló eszközöknek. Vannak kézi eszközök, amit az orvos a kezében fog a tükörszonda csipeszhez hasonlóan, és vannak megkönnyítő és finomabb munkát végző gépi depurátorok is. A nagyobb köveket kézi műszerekkel szoktuk eltávolítani a fogak felszínéről. Ezek meggyorsítják a gépi kezelést, illetve az előkezelést jelentik. Könnyebben megsérül az íny a kézi depurátorral, de nagyon pontos munkát azért tudunk vele végezni. Minden foghoz különböző típusú hajlású, tehát hogy melyikhez hogyan férünk hozzá, melyik foghoz külön eszközök léteznek, és ezek többszöri alkalommal kell, hogy használva legyenek, tehát először mindig a nagyobb rétegeket, és később, mivel ez vérzéssel jár, egy-két alkalom után a finomabb, apróbb részleteket kell letisztítanunk. A gépi tisztításnál apró rezgések, vibrálások segítségével lerázzuk a fognyakról, a fogfelszínről a képződött követ. Ezek is különböző formájúak, alakúak, és a hangtartományban 100 kilohertzig működően, ez egy ultrahangnak a frekvenciája, 10 MHz és 100 kHz közötti sávban működnek ezek a készülékek, amiknek a hangja nem is mindig az emberi fül számára hallható frekvenciát jelent.
Mennyire fájdalmasak ezek a kezelések?
Elég fájdalmasak tudnak lenni, miután a zománc alatti rész, a cement rész már közelebb is van a fogbélűrhöz, gyulladt íny környékén dolgozunk. Általában a leggyakrabban helyi nyálkahártyaérzéstelenést alkalmazunk, általában lidokain sprével, de egy alaposabb munkához el kell zsibasszuk a fogakat, mivel alul oldalanként adunk érzéstelenítést, ez szintén szétválasztja, nem egy alkalom egy üléssel teszi lehetővé a kövek eltávolítását, hanem legalább két alkalommal egyszer az egyik oldal, utána a másik oldal, amennyiben tényleg annyira érzékenyek a fogak, hogy nem lehet hozzájuk nyúlni, illetve az íny mentén azért egyenként az alsó fogakat is el tudjuk érzésteleníteni a legtöbbször ahhoz, hogy egy ülésben is végezhetőek legyenek ezek a tisztítások.
Nem csak, hogy maga a kezelés alatt érzékeny ez, hanem úgy gondolom, hogy az elkövetkező napokban is érzékenyek lehetnek a fogak. Ilyenkor mi a teendő? Mi tehet, mit ihat?
A fognyak érzékenység inkább nem a beavatkozástól alakul ki, hanem hogy a szabaddá vált a felszín és érzékeny a hőre, a fűszerekre. Nagyon sok érzékeny fogra való fogkrém létezik már, szinte minden fogkrém márkának van ilyen típusa. A langyos víz és a fűszer nélküli ételek a megoldás erre a pár napra, amíg nagyon érzékenyek a fogak. A később is érzékenyek, nyilván, ahogy a múltkori adásban beszéltük, érdemes váltva alkalmazni a megfelelő fogkrémeket, és általában az ember tudja, hogy langyos ételeket, italokat inkább fogyasszon, ami kevésbé okoz számára fájdalmat.
A bevezetőnél említettük azt, hogy ma a felnőtt fogszabályozásról is fogunk beszélni, és hát ennek megelőző teendői közé tartozott fogkőnek az eltávolítása. Régebben én úgy tudom, hogy csak gyermekkorban történt fogszabályozás. Ez hogy van most?
Gyakoribb természetesen most is a gyermekkori fogszabályzás, hogy még időben a fogváltás idején be tudjunk avatkozni, és már egy egészséges épp sor kerüljön a szájba a fogváltás végére. Ez a cél. Azonban az a tapasztalatunk, hogy nagy a visszaalakulási hajlam. A fogszabályzás után sok esetben újulnak vissza, különösen a torlódott esetek, illetve a rosszokás okozta fogazati eltérések. Ezért egyre több a fiatal felnőtt, illetve felnőttkori fogszabályzó betegek száma. A fogkővel kapcsolatban azért érdemes megjegyezni, hogy nagyon sokszor torlódottak a fogak, és nehezen férnek hozzá fogmosáskor a felnőttek, ezért adják a fejüket fogszabályzásra, hogy kisimítsák, és ezeket a torlódásokat enyhítsék a kezelés végén.
Hány éves korban érdemes egyébként a fogszabályozáson gondolkodni?
Az általános az az, amikor már legalább a 4 metsző fog és a 4-6-os fog megjelenik a szájban, tehát a korai vegyes fogazatban ez 8-10 éves kor, ekkor még kivehető készülékekkel tudunk dolgozni, kivéve egy-két sajátosság, amikor a 4 metsző mondjuk nagyon réses, és azt kis rögzített készülékkel gyorsabban össze tudjuk húzni, de aki új szopásról leszeretne szokni már esetleg korábbi években is egy kiegészítő, kivehető készüléket kaphat. Tehát nincs nagyon szabályozva ennek a kezdete.
Akkor ismét jöjjön pár benzene, és utána meghallgatjuk azt, hogy mi is tulajdonképpen a fogszabályozásnak a menete.
Jól lép. Egészségvédő magazin a Halas Rádióban.
Folytatjuk a beszélgetésünket, és most már a fogszabályozásra tértünk át Kajtor Ágnes fogorvossal. A fogszabályozáskor minden esetben kell fogat húzni?
Nem, természetesen nem. Vannak olyan torlódott esetek, amikor csak úgy tudunk helyet teremteni, hogy az előső fogak esztétikumának a fontossága miatt oldalt lévő még több fogból kiválasztható fogakat távolítunk el a cél érdekében. Vannak olyan nézetek, hogy újabb, nagyobb ívre terelő rögzített fogszabályzó készülékkel jobban elkerülhetők a foghúzások, azonban a végeredményt én nem látom esztétikusnak. Kapunk egy szép fogívet, azonban az érintkezés nem biztos, vagy az esztétikum, tehát ezt nagyon mérlegelni kell. Betegnek lehet kívánsága, az orvosnak pedig a mérések eredménye az, ami mérvadó, és a kettőt összevetve meg kell beszélnünk a beteggel a kezelési tervet, és e szerint végzünk foghúzást, illetve nem. Nagyon kompromisszumot kötni nem érdemes, mert szenved a beteg másfél-két évig vagy többig, és nem szép az eredmény, és utána húzunk fogat, újabb két év elé nézünk, tehát érdemes, és meg kell győzni a beteget a fokhúzás szükségességéről, amennyiben még az elején, hogy mindannyiunknak a végfejlet az szerencsés legyen. A fokhúzáshoz tartoznak a nem megfelelően álló bölcsességfogak eltávolítása is, ami még fájdalmasabb, kellemetlenebb egy sor közé fog eltávolításánál. Mindenképpen mérlegelni kell, és ez elég probléma a fogorvosonként is, hogy valaki olyan iskolát végzett, akik azt tanították, hogy minden esetben távolítsuk el a bölcsességfogakat a későbbi problémák elkerülése véget. Még vannak iskolák, amik azt mondják, hogy csak akkor távolítsuk el, ha gondot okoz. Így ugye a fogszabályzásnál a foghúzás az igen fontos lépés, és nem kihagyható része, ha olyan az elváltozás. Nyilván nem minden esetben indokolt fogat húzni.
És ezen kívül milyen lépések következnek még abban az esetben, amikor mindenképpen felnőtt korban is fogszabályozásra van szükség?
Több ok miatt jönnek a felnőttek. Egyrészt, ahogy említettem, nem volt elégséges a fiatalkori, vagy azért, mert nem hordta eleget, vagy azért, mert recidíva visszaalakulás történt, vagy azért, mert a rossz szokás, ami miatt a fiatalkori fogelváltozás létrejött, az nem szűnt meg, és tovább fenntartotta a fogak helytelen helyzetét. Ilyen rossz szokás a leggyakoribb a nyelv nem megfelelő működése, ami még visszavezethető a gyerekkori rossz szokásokra, cumi, illetve új szopás következményeként. 1500-szor nyelünk naponta, és hogyha a nyelvünk nem a szájpadlásra kerül, hanem a metszőfogak mögé, és azokat belülről kifelé 1500-szor löki, akkor egy nagyon előreálló réses metszőfogazat alakul ki, és hiába próbáljuk azt fogszabályzóval helyére vinni, mihenst levesszük azt, és megszűnnek az eredmény megtartó készülék viselése, vissza alakulnak ezek a rések, illetve ismét kedvezőtlen esztétikum alakul ki. Nagyon nem szeretik az egyébként nem időigényes és költséges nyelvgyakorlatokat végezni sem a gyerekek, sem a felnőttek. Én mégis azt mondom, hogy ez az egyetlen megoldás ezen rossz szokások megoldására, mint ahogy a testünk izmait konditeremben lehet rendszeresen fejleszteni, ugyanígy ez nagy izom, mindennapos, megfelelő torna, odafigyelés abszolút a nyugalom és az egyensúly helyzetére tudná vinni az izom funkcióját a szájképleteknek, és így megmaradna a szabályzás eredménye. A másik ok, amit még meg szeretnék említeni a felnőttkori fogszabályzásban, és ez mindenképpen már újabb előrelépés a múlthoz képest, hogy bizonyos foghiányok esetén bedőlnek a foghiányt határoló fogak, és ekkor nem nagyon lehet lecsiszolni őket, vagy az új módszerekkel implantátumot úgy behelyezni, hogy egy megdőlt fog háromszög alakban alatta ne váljon moshatatlanná, illetve ne férjünk hozzá később fogkefével. Ezért nagyon gyakran az utóbbi időben a fogpótlásokat megelőzik a felnőttkori fogszabályzó kezelések azzal a céllal, hogy felegyenesítsük ezeket a ferdén álló hiányt határoló fogakat, és amikor ezek már úgy mondjam merőlegesen állnak az ínyre, akkor lehet szó a fogpótlásról, amit már könnyebben el lehet így végezni, mint azelőtt, vagy esetleg éppen egy foghúzást megelőzhetünk egy megelőző fogszabályzással. Ez nem mindennapos még nálunk, pedig már kivitelezhető.
Fogszabályozásról beszélünk most. Felnőtt korban is létezik olyan, hogy kivehető fogszabályozó, vagy az minden esetben felnőtt korban már rögzített eszközzel végzik?
Nagyfokú eltérést nem lehet megoldani kivehető fogszabályzóval, azonban kis eltérésekre már kitaláltak egy úgynevezett clear aligner, kevésbé látható sínes fogszabályzórendszert, ami a rögzített fogszabályzónak a küllemét, esztétikumát megkönnyíti, mert elvileg ez egy átlátszó sín, ami nem látszik, hogy fönt van a fogakon, viszont ugyanúgy egész nap hordani kell, mint ahogy az a rögzített fogszabályzó is azért dolgozik, mert állandóan szájban van, és ez okozhat némi kényelmetlenséget a páciens számára. A nagyon kitartó, nagyon jó páciensek tényleg eredményesen tudják ezt hordani, de azt kell róla tudni, hogy ez nem egy készüléket jelent, hanem 7-8 hónapos kezelés az átlagkezelés ezzel, és havonta 3 sínt kell váltani, amit a megfelelő számítógép program és a hozzá kapcsolódó frézer fogtechnikus eszköz előre 3 hétre megcsinál, hogy mindig egy kicsit arrébb mozgatja ezzel a fogakat. Tehát ilyenkor havonta kell megjelenni a fogszabályzó fogorvosnál egy-egy új lenyomatért, és az első 2 sínt hetente kell hordani, a harmadik sínt 2 hétig, hogy a második héten készülhessen a következő havi új 3 sín. Tehát egy kicsit bonyolultabb, kicsit gyakrabban kell vele járni, és mindenképpen csak kis eltérések kezelésére szolgál.
Következik most ismét pár perc zene. Azzal fogjuk majd folytatni, hogy a fogszabályozásra milyen eszközök léteznek felnőtt korban.
Jól lép. Egészségvédő magazin a Halas Rádióban.
Folytatjuk a beszélgetésünket a felnőtt fogszabályozásról Kajtor Ágnessel, és akkor ugye ott hagytuk abba, hogy többféle eszköz létezik ma már a felnőtt fogszabályozásban, és melyek ezek?
A felnőtt fogszabályzásban eredményesen a rögzített fogszabályzókészüléket használhatjuk. Az elvük, a működésük ugyanaz, hasonló, a küllemük a beteg számára, ami lényeges, lehet fémből, ami jobban látszik, illetve kevésbé feltűnő porcelánból készült. Ezeket az árakat egyenként tesszük fel a fogra, gyárilag úgy vannak kialakítva, hogy mindegyik zár tudja a saját szögállását, értékét, amit ideálisan a fogíven belül el kell foglalja, és a mozgatást, az erőt a beléjük fűzött rugalmas ívekkel adjuk. Ezek a rugalmas ívek egyre vastagodnak a kezelés során, és a formájuk is a kerek átmérőtől a szögletes átmérő felé halad, négyzet, illetve téglalap átmérőn át. Általában negyed évente cseréljük ezeket egyre vastagabbra. Az szerint, hogy az ív a felragasztott zárhoz gumikarikával, vagy a zárba épített saját zárral rögzül, úgynevezett gumiligatúrás vagy önligírozó készülékeket ismerünk. Tehát lehet gumiligatúrás fém és önligírozó fém brekett is, amik jobban látszanak. Lehet gumiligatúrás porcelán, illetve saját zárral rendelkező önligírozó porcelán brekett sor is. Ezeknek a működése mind eredményes, igazában ár eltérések vannak, minél bonyolultabb egy szerkezet, annál költségesebb. Az ívek is lehetnek fémek, illetve fehér színűek, Gyakrabban használjuk a fém színűeket, egyrészt mert ezek régebb óta vannak forgalomba, és az esztétikus fehér ívek még nem megfelelően esztétikusak, és használat közben kopnak, tehát kevésbé esztétikusak annak ellenére, hogy követik a brekettek vagy a fogak színét. Mindezek a brekettek, amikről beszéltem, a fogak külső felszínére vannak feltéve. Manapság már vannak úgynevezett lingvál technikás fogszabályzó készülékek, mert hogy a nyelv a lingva felől tesszük a fogak belső felszínére. Financiálisan ezek rendkívül költségesek, ezért kicsi rá a kereslet. A költséget az növeli meg, hogy a fogak belső felszínére direkt egyenként felragasztani a rendelőben nem lehetséges ezeket. Megfelelő fogtechnikai háttér szükséges, és speciális anyagok, lámpák, amik az indirekt ragasztást lehetővé teszik. Ez úgy kell elképzelni, hogy egy kanálban benne vannak a brekettek, ezt fel kell helyezni, a pont a brekettek illjenek a szájba, a beteg páciens szájába, és egy megfelelő lámpa segítségével ott leolvasztani tulajdonképpen a ráragasztott zárakat a fogra. Ennek a költsége olyan magas, hogy jelentős gyakorlatot még itt nem értünk el benne. Természetesen nagyobb fogszabályzó központokban, Szegeden, Pesten már eredményesen dolgoznak az ilyenfajta készülékekkel is. Akik ilyet hordtak, érdeklődtem, a nyelvet jelentősen próbára teszik ezek a készülékek. Általában a felső valamiért, azt gondoltam volna én is, hogy az alsók, de a felsők sokkal kényelmetlenebbek, mint az alsók, és még túl sok eredményről beszámolni ezzel a készülékkel kapcsolatban nem tudok. A külső brekettes eljárásokban nagy gyakorlatunk van, sok tapasztalatunk van, van rá kereslet, a vele való élet egy kicsit nehézkesebb, mind az étkezés, mind a tisztítás sok időt és türelmet igényel a beteg részéről.
Mire szoktak leginkább panaszkodni ilyenkor a felhelyezés utáni időszakban?
A felhelyezés után egy hétig tényleg nehéz a páciens élete. Ez az ív, ez az első ív feszíti fogsort, még gyógyszert, enyhe gyógyszert, fájdalomcsillapítót is szoktunk javasolni az első héten, akár napi hármat is a friss fogszabályzósok számára. Az ajkat evéskor, beszédkor súrolják ezek az elemek, sebet nem ejtenek rajta, de piros érzékennyé válik az első héten. Ez úgy, mint egy új cipő, ahogy a sarkunkat feltörheti, elmúlik, és általában úgy, hogy megedződik az íny, körülbelül egy hét kell ennek a megszokásához. Az ívek ereje is egy hét után lecseng, de minden egyes negyedévenkénti ívcsere után aznap estére felerősödik ez a feszítő fájdalom, amit ragasztás után éreztek, de rövidebb ideig és enyhébb módon hat, mint a ragasztás után közvetlen, ezt megtapasztalhatták a betegek.
Fogszabályozásnál mennyiben más ilyenkor a fogmosás, vagy itt ezeknek a részeknek a tisztítása?
Sokkal nehezebb és sokkal fontosabb. A ragasztó megvédi a fogat a romlástól, tehát a brekett talp alatt biztosan megnyugodhatunk, hogy nem lesz baja a fogszománcnak, viszont köré nagyon hamar lerakódik, akár egy falat elfogyasztása után is. Az ételmaradék és az előzőekben, ahogy mondtam, plak válik belőle, és az savas vegyhatású, és ez a sav megmarja a fogzománcot. Tehát, hogyha nem mossuk minden étkezés után meg alaposan a fogainkat, a fogszabályzók környékét, levételkor tapasztalhatunk olyat, hogy a brekett talpának a formája egy fehér karika formájában örökre a fogzománcon maradhat, mert az a sav abban a formában kimarhatja a fogzománcot. Ezért nem győzzük hangsúlyozni minden kezelés alkalmával, hogy nem elégséges, még jobban csináljuk. Speciális fogkefék állnak erre rendelkezésre, de itt is azt kell mondjam, mint a plak eltávolításánál, hogy dörzsölni, csinálni, és az a vizsgálatok eredménye, hogy 15 másodpercig kell egy helyben itt is egy felszínt tisztítani ahhoz, hogy az eredményes legyen, és plakmentes tiszta legyen a fogfelszín. Képzeljük el, hogy ugye 4 oldala van egy ilyen zárnak, plusz még a fogak hátsó felszínét ugyanúgy tisztítani kell, mint annak elején, jelentős időt kell fordítanunk a fogápolásra, fogszabályzás esetén.
És amikor már a páciens a kezeléseknek a végére ért, akkor következhet a fog fehérítése, de erről majd néhány perc zene után beszél Kajtor Ágnes.
Jól lét. Egészségvédő magazin a Halas Rádióban.
Kajtor Ágnes fogorvossal beszélgettünk ma sok mindenről, először a fogkő eltávolításáról, azután pedig a felnőtt fogszabályozásról. Abban az esetekben is, amikor lekerül a fogszabályzó, vagy olyankor is, amikor csak másért nem is, de esztétikai szempontból szeretnénk fogfehérítést. Milyen eszközök és módszerek állnak most rendelkezésre?
Az esztétikai fogászat új ága a fogfehérítés. Az emberek jólétével párhuzamosan alakult ki az igény arra, hogy szép, fehér mosolyunk legyen. A fogfehérítés régebben is igény volt, azért akkor szódabikarbónával oldották meg az emberek otthoni körülmények között a foguk szebbé tételét. Valójában az anyaga most az úgynevezett fogfehérítős fogkrémeknek szintén a szódabikarbóna és a nagyobb szemcsézettség. Napjainkban létezik otthoni fogfehérítés és úgynevezett szék melletti rendelői fogfehérítés is. Mindegyiknek az anyaga fogfehérítő zselé, hidrogénperoxid vagy karbamidperoxid. Két éve a 6%-os hidrogénperoxidot engedélyezi a Magyar Fogorvosok Egyesülete. Előtte 5-8 évvel még a 30%-os is megengedett volt, azonban, hogy elejét vegyék a fogak károsodásának, az állandó fehérítés kapcsán a fogak elhalásának, a Magyar Fogorvosok Egyesülete úgy döntött, sőt egész Európában, hogy csak ezt az alacsony százalékot engedélyezi. Ez a zselé, mivel a lágy részeket is sértheti, csak megfelelő ínyvédelemmel kerülhet a szájba, tehát a beavatkozás előtt a lágy részeket zárnunk kell egy kofferdám gumi segítségével, és általában 8-15 percig 3 alkalommal kell megfelelő fogfehérítő lámpával megvilágítani a fogakat, úgy, hogy ez a zselé a felszínükön található. A zseléknek és az eredményeknek a függvénye az attól is függ, hogy a gyártó cég milyen elő- és utókezelő anyagokat, illetve eszközöket épít be a rendszerébe. Mindezt azért teszik ezek a gyárak, hogy megelőzzék a fehérítés utáni fogérzékenységet.
És hogyan történik a kezelés? Mi az első lépés?
Megelőző kezelések abból állnak, hogy lepolírozzuk a fogakat, de olyan anyaggal, ami fluortartalmú, hogy egyúttal keményítse is az ománcot, de meg is nyisse azokat a csatornákat, amin keresztül ezek a fehérítő anyagok beljebb kerülnek fogfelszíntől befelé. A fehérítés után pedig egyes gyártók adnak olyan anyagokat, amelyik az utókezelést segítik, hogy enyhítsék a későbbi fájdalmakat, és ezzel tegyék a kezelést kevésbé fájdalmassá a páciens számára. Az otthoni kezelésnél sineket használnak a betegek, ugyanígy hidrogénperoxid vagy karbamidperoxid zselével. Ott éjszakára vagy hosszabb ideig nappalra teszik fel az átlátszó fogszabályzó sinekhez hasonló sineket egyébként. Az ínyvédelem véleményem szerint így kevésbé megoldott, a kényelmetlenség is nagyobb, tehát vannak páciensek, akik ezeket a módszereket vállalják és helyezik előtérbe. Én nem azért, mert fogorvos vagyok, hanem azért, hogy biztosan ne túl fehérítsük a fogakat, túl roncsuk a szerkezetüket, ne állandóan savban ússzon a fogzománc. Hatásosabbnak és biztonságosabbnak érzem azt, hogyha rendelői fogfehérítést kérnek.
Az előbb említett fogfehérítéshez szükséges alapanyagokat egyébként hol lehet beszerezni?
Mindenképpen csak fogászati depókban árulják, és a fogászati depók pedig fogorvosokon keresztül. Tény, hogy ebben az internetes világban hozzáférhetnek a betegek közvetlenül is ezekhez az anyagokhoz. Nem rendeltem még így, nem tudom, hogy mennyire pontos így a leírás. Valószínű azért, hogy muszáj fogorvoshoz elmenni akkor is, hiszen a pont a fogazatra illő sint, azt ott tudják lenyomat alapján elkészíteni pontosan, hogy az ne folyjon ki az ínyre, mikor ezt használja vagy felteszi.
Hányszor szükséges a fogfehérítés, vagy illetve mennyi az az alkalom, amivel még inkább esztétikát szolgáljuk, és nem károsítjuk ellenbe a fogainkat?
Én a rendszeres használatot semmiképp, tehát még a negyedévenként itt sem javaslom. Nagyobb alkalmakra esküvő, diplomaosztó, ünnepségek, vagy ha tényleg olyan helyen dolgozik valaki, hogy nagyon fontosak ezek a túlfehér fogak, két évente javasolnám a rendelői fogfehérítést. Inkább a megfelelő ételek, italok fogyasztását hangsúlyoznám, hiszen pont fogfehérítés után nem is szabad színes ételeket, italokat enni, inni, mert a megnyílt csatornákba ezek is bejutnak, és elvesztük a megnyert eredményt gyorsan, hogyha ezeket az előírásokat nem tartjuk be. Tehát a paradicsomos, vörösboros, gyümölcsös ételek, italok közvetlen a fehérítés után akár egy hétig sem javasoltak, és hosszú távon is azt mondom, hogy ha ilyen ételeket, italokat fogyasztunk, lehetőleg mossunk fogat utána, és a tejázgatás, a kávézás, az jó, megmarad a szükségessége, megmarad, mint szokás, egy jó érzés. De az a lényeg, hogy ne állandóan kortyolgassuk, hanem a megfelelő folyadék mennyiséget vegyük magunkhoz a tejából, a kávéból, és teljen el 2-3 óra, hogy ne érje ételfesték a fogunkat, így jobban megtarthatjuk annak a fehérségét.
Ha ezt az előbb elhangzott intelmeket betartjuk, és rendszeresen mossuk a fogunkat, akkor egy-egy ilyen fogfehérítés mennyi ideig marad fent?
Gyártótól, fogazattól függ, nem lehet megmondani, nagyon hamar vissza tud alakulni. Nagyobb, komolyabb gyártócégek 2 évet írnak a lámpás székes fogfehérítés eredményének a tartóságára.
Nagyon sok hasznos információt hozott nekünk ma, nagyon szépen köszönöm Kajtor Ágnesnek.
Én is köszönöm a figyelmüket.
Hallgatóinknak megköszönöm, hogy velünk voltak, vigyázzanak a fogaik épségére, egészségére, és elegendő figyelmet fordítsanak a fogaik ápolására. Legyen szép napjuk, a mikrofonnál Németh Andrát hallották.